Jehova tanúi szó esett már róluk, szektának minősítjük őket, azok is. Mi igazában a szekta? Maga a szó, hogy szekta nem fordul elő a Bibliában, akkor miért használjuk? Valaki így fogalmazott, a szekta a protestantizmus torzképe, karikatúrája, azt mutatja, milyen lenne a Szentírás fundamentumán a személyes hit alapköveiből épült protestantizmus, ha kiszakítaná a kultúrával, a szellemi élet fejlődésének törvényeivel, a múltnak saját históriai kibontakozásában nyert isteni lendítő erőt. Vagyis, hogyha kiszakadna abból a kultúrából, amelyben él. Én láttam azt, hogy amikor a konfirmációval kapcsolatosan említettem, hogy bizony a kereszténységnek van egy kulturális öröksége, mert van keresztény zene, van keresztény festészet, van keresztény muzsika, van keresztény irodalom. Más szóval és szebben mondva, hívő embereknek ilyen rendű rangú alkotásai, akkor ez fontos, mert sokakat éppen ez misszionál. Egy élményemet hadd mondjam el, még fiatal miskolci lelkész koromban a feleségem, aki zenetanár, egyik kolléganőjével beszélgettünk arról, hogy van-e Isten, mi értelme van a kereszténységnek, és hát az ember felsorakoztatta az elképzelhető argumentumokat. Este elmentünk Johann Sebastian Bach orgona estére. És aztán jöttünk kifelé a ruhatár előtt állva, hideg téli este volt, egyszer csak a vállomra csap a hölgy, és azt mondja, Imre, mégis van Isten. Mert hogy Johann Sebastian Bach muzsikája őt erről meggyőzte. A muzsika, vagy a Szent Lélek, vagy együtt az a beszélgetés, ami azon a délutánon elhangzott, és az a zene, ami aztán mintegy megkoronázta ezt a beszélgetést, a jó Isten tudja egyedül. De, hogy besegített Johann Sebastian Bach muzsikája, az biztos. Tehát eszköz volt a Szentlélek kezében. Mint ahogy nagyon sokakat éppen a 40 esztendő alatt, vagy utána is a kereszténység kulturális kincseivel való találkozás gondolkoztatott el, hogy ha ilyen alkotásokat tudnak festőművészek létrehozni, ilyen verseket, regényeket tudnak írni írók és költők, akkor amögött egy hiteles keresztény életnek kell lenni. Következésképpen ő is elgondolkozik, hogy hát mit is jelent kereszténynek lenni. A szekta pedig éppen azzal a sajátosságával lép föl, hogy kiszakad. A szekta szekáre elvágni, elkülöníteni latin szóból, mások szerint a szekvi követni szóból származik, pontosabban mind a kettőből, vagyis kiszakad és elkülönül egy hagyományos keresztény tanítástól, ugyanakkor követ valami sajátosat, amit ő vagy a szekta vezetője talált ki. A Biblia nem beszél szektáról, hanem hamis tanítókról. És ez tulajdonképpen még súlyosabb megítélés, mintha egyszerűen csak azt mondanánk, hogy az illető valahonnan kiszakad. Ezért a szekta nem felekezet, nem egyház, hanem ezzel szembehelyezkedő mozgalom, tévtanító alakulat. A vízválasztó, amiről már beszéltünk, általában ez a két kérdés, hogy hisznek el Szent Háromságban, mint Isten lényegét hordozó keresztény tanításban, és hisznek-e abban a Krisztusban, aki Messiás, akit az Úr küldött, aki a megváltó. Ha ezek a kérdések negatív megválaszolást kapnak, akkor tévtanításról kell beszélnünk, és ez az első ismérve annak, hogy valaki valamiből kilép, valamitől elkülönül, ugyanakkor pedig valami mást tanít. A szekta tehát nem más, mint a protestantizmus sarkalatos elveinek egy oldalú érvényesítése, kiszakítás a Biblia tanításának egészéből. A Jehova tanúinak a keletkezése. Alapítója Charles Russell, aki 1852-ben született Pennsylvániában, eredetileg kálvinista volt, 1870-ben adventista lett, és a későbbiek során bontakoztatta ki a saját tanítását, a saját szektáját, és 1914-ben a világ végét várták egy sor bibliai ige alapján, köztük a Lukács 21-24 szerint is. Ez a világ vége nem következett be, ezért 1918-ra próbálták áttenni az illető akkori Jehova tanúi, a szekta vezér azonban 1916-ban meghalt. Utódja John Fitzgerald Rutherford 1942-ig vezette a Jehova tanúi szektát, annak utódja pedig Knorr, aki 47-től 77-ig, 77-et követően pedig egy William Franz nevezetű szektavezér áll a Jehova tanúinak az élén. A világ 205 országában vannak jelen. 1976-ban 2,3 millióan voltak, ma 5 millióra becsülik a számukat. Magyarországra 1906-ban érkezett először egy Dobó József nevű zalaudvari lakos hozta Amerikából, aki hazatért, mint vendégmunkás, 1910-ben gyülekezetet alapított, 13-ban megjelenik az Őrtorony című újság magyarul, 1906-ban központjuk az akkor Magyarországhoz tartozó Kolozsvár, faluvégi Dénes névvel jegyzik a központnak a vezetőjét. 1922-ben Budapesten megjelenik egy Arany Korszak című folyóirat, amely az ő folyóiratuk, a Nyírségben és Borsod falvaiban terjed különösen is. Magyarországon a Jehova tanúi ellen először Ordas Lajos későbbi püspök ír. Közbevetőleg annyit, hogy a Jehova honnan is származik. Talán ismerős ez a kifejezés, hogy Szent Tetragrammaton, azaz öt héber betű, amely Istennek a nevét jelöli, még evangélikus templomoknak az oltár tetején is lehet látni, amit helyesen Jahvénak kell ejteni, az öt szent öt betű a Szent Tetragrammaton, az mással hangzó. És ahhoz tesznek a héberek hozzá magánhangzókat, és ha ezek a Jahvéhoz az E betűt, meg az O-t és a végén az A-t teszik, akkor lesz belőle Jehova. Ez a kiejtés azonban így helytelen, a héber nyelvben sem mondják. Ha ki volna szabad ejteni, vagy ha ki szabadna ejteni ezt a szót, akkor ugye Jahvénak kellene, de tulajdonképpen a zsidók tiltották, talán mind a napig, mai napig is tiltják, hogy Isten nevét így kiejtsék. Helyette jött az Adonai és az Elohim szó, amelyet Úrnak fordítanak, mert Isten olyan szent, hogy a nevét sem szabad kiejteni. Ilyen módon tehát ez egy ilyen fából vaskarika, hogy Jehova tanúi lesznek valakik, akik egyfelől fals, tehát téves Isten név kiejtésben emlegetik az Isten Másfél, ha jól emlegetnék, akkor meg nem volna szabad kiejteni. Tehát egy furcsa ellentmondás van magában a névben is. Eltekintve azonban attól, úgy vélik, hogy ők az igaz Istenről tanúskodó egyetlen igaz vallási közösség. Tehát a kizárólagosságot hirdetik meg önmagukról, és hát ezzel lényegében véve megfenyegetik mindazokat, akik nem tartoznak a Jehova tanúi közé, mondván, hogy elkárhoznak. Itt is van azonban egy ellentmondás természetesen, mert a jelenések könyve alapján azt tartják, hogy 144 ezer ember üdvözülhet, és a többi pedig elkárhozik. Ezen módosítottak, hogy a 144 ezer szent, és akkor még nem tudom hány ezer, aki üdvözülhet. Tény azonban az, hogy nem a mi dolgunk megszabni sem az időt, sem a létszámot, hogy ki fér bele Isten országába. Ez tehát egy olyan önbeképzeltség egyik oldalon, amit nem nehéz volna elfogadni. Másfelől Isten helyébe lépnek, amikor ők mondják meg, hogy kicsoda üdvözül, hiszen Isten dolga az, hogy rólunk véleményt alkosson és a végső ítéletet kimondja, hitünk szerint a Krisztusért, a kegyelemben, reménykedve mondjuk ezt. Magyarországon 1939-ben betiltják őket, internálják és börtönbe is vetik. 1945-48 között újabb eljárás folyik ellenük, vezetőjük Konrád János. Budapesten 1947-ben még egy nagy kongresszust tartanak, 1950-ben újra tilos a szekta működése. Megtagadták a fegyverhasználatot és a katonai szolgálatot is, ezért általában 3 évre büntették őket, 3 év börtönre. Legelső börtön élményeim közé tartozott a püspöki szolgálat elején, hogy a Kozma utcai börtönbe szolgálatra hívtak, és hát mint mindig ilyen helyen beszélgetésre is sor került, és hát mit tetszene gondolni, hogy mi volt a börtönben lakó első kérdése? Nem, hanem hogy hiszek-e a Szent Háromságban, és mi a Szent Háromság lényege. És az derült ki, hogy az ottani foglyok között a döntő többség még a Jehova tanúiból verbúválódott, akiket elítéltek a katonai szolgálat megtagadása miatt, a másik része pedig Magyarországon korábban bűnt elkövető etióp ortodox hitű feketéknek a csapata volt, és közismert, hogy a keresztény felekezetek közül a Szent Háromságot legjobban az ortodoxia hirdeti és hangsúlyozza, és a börtön két csapata között állandó Szent Háromság vita folyt. És ha valaki nekem azt mondta volna, hogy egyszer elmegyek a börtönbe prédikálni, és az lesz az első kérdés, hogy mondjam el, hogy hiszek-e a Szent Háromságban és miért, akkor megmosolyogtam volna, mert hát annyira életszerűtlennek tűnik egy börtönben lakó részéről azt kérdezni, de hát ez volt a háttere. Igazából véve, ugye a magyar foglyoknak a döntő többsége a Jehova tanúiból állt össze, a külföldiek voltak még, és jó néhány magyar cigány, akik ebbe a vitában nem vettek részt. Nem folytatom azt, mert hát nem tudtuk mi eldönteni a Szent Háromság vitát, nem is akartuk. Én a magam részéről elmondtam, hogy miként és miért és hogyan hiszek a Szent Háromságban, amit valószínűleg az ortodoxok örömmel fogadtak, a Jehova tanúi annál kevésbé. De hát előbb-utóbb aztán ők különben kegyelmet kaptak. Ma szabadon működnek, és terjednek. Azt hiszem, hogy szinte senki nincs, aki ne találkozott volna velük valamilyen fölállásban, nemrégiben megjelent a külön bibliájuk. Én magam is láttam ezt a bibliát, mert fönn a várban egyszer a Tóth Árpád sétányon volt dolgom, és leszólított egy fiatal pár, nagyon intelligens, kedves, barátságos emberek voltak, és hát nem azt kérdezték, hogy hiszek-e a Szent Háromságban, hanem hogy érdekel-e a hitem, mondtam, hogy ne. És hát mondtam, hogy én is teológus vagyok. Aztán vagy fél órát beszélgettünk, akkor láttam először Jehova tanúi Bibliát, ahol hát Isten neve természetesen így nem szerepel, csak Jehovaként. És hát Jézust Isten kézműveseként emlegetik. A Szentlélek számukra nem isteni személy, Jézus nem megváltó. Ezek az alapvető kitételeik, ami miatt mi nem tudunk velük mit kezdeni. Szerintük Mária egyébként Krisztus előtt, Krisztus előtti kettő második esztendőben született. Az eredendő bűnt ők is vallják, és ugyanakkor hát nem vesznek lakóházat, meg lakást, mert előbb-utóbb jön a világ vége, akkor mi hitván keresztények úgyis elkárhozunk, és lesz elegendő lakásuk itt a Földön, mert hogy az Isten országa itt, ezen a Földön valósul meg örök tökéletességében. Nincs purgatóriuma, mint hogy ezt mi sem hisszük, megégető pokol sem, amire mi sem esküszünk, de Isten kezébe hagyjuk természetesen mindezt. A tanúskodásuk azért erőszakos olykor, vagy legalábbis rendkívül szorgalmasan végzik, mert akkor válnak teljes értékű gyülekezeti taggá, hogyha ők maguk is legalább egy testvért meghódítottak a Jehova tanításának. Teokratikus vezetés van náluk, a vezető testületét elismerik, szigorú rend van, és Jehova ezen a vezető testületen keresztül gyakorolja a törvényhozói, bírói és királyi hatalmát, szinte katonai szervezet és erőszakos diktatúra van a gyülekezeten belül, ezért onnan kilépni szinte nem lehet. Az Őrtorony című újságuk 111 nyelven jelenik meg. Legutóbb az általam használt forrásművek szerint 1991-ben tartottak a Népstadionban nagy gyűlést Magyarországon 45 ezer résztvevővel. Ez azért elgondolkoztató, mert nem biztos, hogy mi evangélikusok 45 ezer embert össze tudnánk szedni a Népstadionbeli vagy Puskás Ferencbeli stadionba. De hát ez egy másik kérdés. A tudatlanokat tudják bevonni, és hát természetesen azokat, akik valahol az élet határhelyzetébe kerülnek. Nekem két találkozásom volt velük gyülekezetszerűen. Az első, amikor fiatal lelkész koromban nekik nem volt bibliájuk, és tőlünk vásároltak bibliát. Elég nagy számban. Én akkor úgy döntöttem, ma sem tudom egészen biztosan, hogy helyesen, hogy adunk nekik. Hát bibliát adunk, olvassák, azt reméljük, hogy a biblia Isten igéje, aki azt olvassa. Akkor még a Károli biblia volt, ez valahol 65 környékén lehetett. És hát aztán vitába is keveredtünk természetesen, mert én megtudtam, hogy ők kicsodák, ők eleve ismertek engem, nem lehetett meggyőzni őket. Ha semmilyen érv nem hatott, ők annyira zártak voltak, mint akiket egy katonai testület pontosan bedresszíroz arra, hogy mit szabad hinni és mit nem. Aztán egy szomorú eset volt, hogy egy fiatal pár, aki nálunk esküdött, vidékről származtak, végül is hozzájuk tértek. A házasságban a férj Iszákos lett, és az asszony a Jehova karjaiba talált békességet és nyugalmat. Ők segítették anyagilag is, mert hiszen a nagymértékű italfogyasztás pénzbe kerül. Kimentünk bibliaórás felnőtt testvéreket, bibliaolvasó keresztényeket küldtünk kettesével, magam is voltam többször. Hát ugye a férjel nem lehetett mit kezdeni, mert az rendszerünk már ittas volt, de az asszony az józan életet él, csak hiába mondtuk az érveket, ő már ott oly mértékig elkötelezett volt, hogy annál nem tudott onnan kilépni. Mert lelki terror alatt tartották, kétség kívül fölkarolták, segítették. Hét lépésről beszélnek az ide vonatkozó iratok, amelyek az ő missziói tevékenységüket alkotják. Először könyvet, folyóiratot adnak, aztán tovább olvasásra biztatás újabb irodalommal, majd kérik, hogy házi bibliaórát tarthassanak az illetőnek az otthonában. Később csatlakozik hozzájuk egy prédikátor a központból, és az illető továbbképző tanfolyamra irányítják. Az őrtorony tanításoknak és tanoknak a látogatása a királyi terembe fontossá válik, ez az ötödik. Hatodik pont, kötelezés a nem Jehova tanúi családlátogatásra. Végül a felnőtt keresztségben alámerítéssel veszik föl a tanuknak a sorába. Hamis biblia értelmezés az első jellemző, minden összefüggés nélkül a saját szabályaik szerint és a saját elképzeléseik szerint tanítanak. Meggyőzni őket reménytelen, igazából nem szabad velük szóba állni, mert nem tudunk velük mit kezdeni. Amennyire mi azt mondjuk, hogy nyitottak vagyunk a szónak jó értelmében, bárkivel szóba állunk, annyira velük mégse lehet ezt megtenni, mert nincs értelme. A magunk részéről viszont a személyes biblia ismeretünkben való elmélyedés kívánatos, hogy nehogy ők legyenek az okosabbak, és győzzenek meg minket a hamis tanításukról. Hát nagy vonalakban körülbelül ennyit lehet elmondani róluk, természetesen sokkal többet is. Én rá akartam még a Google-ra billenten ide, elromlott éppen a laptopom, úgyhogy a legfrissebb információk, amelyek olvashatók az interneten, ilyen módon nem állnak a testvérek rendelkezésére, illetve nekem nem, de gondolom, hogy ez elegendő ahhoz, hogy a testvéreket elriasszam a velük való beszélgetés és társalgás értelmétől, és hagyjuk őket ott, ahol vannak, békében meggyőzni, újra mondom, reménytelen. Istennél azonban minden lehetséges. Nemigen hallottam viszont olyat, aki a Jehova tanúi sorából visszajött volna az evangélikus egyházba. A hídgyülekezetéből igen, a szientológia tagjai sorából is igen, de a Jehova tanúi közül nem. Oly mértékig fanatikusak, oly mértékig kötik őket éppen a katonai fegyelem következtében, hogy ebből kilépni nem tudnak. Én nem tudom őket keresztjének tekinteni, egyháznak se, felekezetnek se. Valószínűleg azonban az állami törvény követelményeinek meg fognak felelni, mert Magyarországon is több százezer hívek van, és hát elég régóta működnek. Tanaik is vannak, ennek megfelelően nem lehet azt mondani, hogy gazdasági egyesülés lenne, és hogy ilyen alapon kizárhatók lennének a úgymond bevett felekezetek sorából állami szempontból. Köszönöm szépen a türelmet.